Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. Az érdekes emberekről szóló magazinunkban ma dr. Jenei Gábor, római katolikus atyával beszélgetünk. Sok szeretettel köszöntelek téged is. Mindig rááll a szám, hogy azt mondjam, hogy a stúdióban, de nem a stúdióban beszélgetünk most se, hanem a Szilády Áron gimnázium egyik irodájában. Örülök annak, atya, hogy elfogadtad ezt a beszélgetést, annál is inkább, mert nagyon régóta van szerencsénk ismerni egymást. Egy településen nőttünk föl, hát aztán jó, elváltak az útjaink sok tekintetben, de most aztán megint sikerült összefutnunk. Azt tervezzük Jenei atyával, hogy kicsit összefoglaljuk azt az életutat, amit eddig bejárt, úgyhogy kezdjünk is bele. Kezdjük el valahol a falusi gyermekéveknél.
Én is szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Igen, egy kis faluból származom, Tázdárról. Talán sok kiskunhalasi számára ismerős, hogy közelben található. Hát ott nevelkedtem egy egyszerű falusi környezetben. Ott végeztem a általános iskolát, és hát tulajdonképpen ott kezdtem el így a hitre rátalálni még gyermekkoromban.
Közelmúltban, már nem tudom, hogy hallgattam vagy olvastam egy beszélgetést, amit egy talán görögkatolikus lelkésszel készítettek, és félig viccesen úgy tette föl a kérdést a riporter, hogy tessék megmondani, hogy hogy születnek a lelkészek. És akkor visszadobta a lelkipásztor a labdát, és azt mondta, hogy először is újjá születnek, így születnek. Szóval, hogy kezdődött ez a hit kibontakozni a te életedbe?
Szerencsésnek mondhatom magam, mert az alapjait megkaptam a családban. Mai napig ezt tartom a legnagyobb ajándéknak, amit a családban és a neveltetésemben kaptam. Nagyszülőktől is kaptam. Anyai nagyszülők buzgó vallásosak voltak. Édesanyámtól is főleg, de úgy édesapám is támogatta ezt a vonalat. És ez így növekedett bennem nyilván, de aztán jött a kamaszkor, és ez nagyon sokaknál a hittől való eltávolodás jelenti, ez nálam is hasonlóképpen volt, hogy inkább így megkopott ez a dolog. Utána ugye érettségi, aztán én abban a korban vagyok, hogy még katona is voltam, és hát a főiskolán, tanárképző főiskolára mentem érettségi után, ott kerültem bele egy ifjúsági közösségbe, ahol amikor elmentem az első alkalomra, akkor születtem újjá azon a napon, és emlékszem, hogy én nem is hazamentem, hanem haza lebegtem, és ez egy nagyon komoly fordulat volt így a hit és a megtérés útján.
Említetted Tázár község nevét, onnan azért nagyon szép számmal hívott el a Jóisten lelkészeket, akár katolikus vagy római katolikus lelkészekről legyen szó, akár más felekezethez tartozókról beszéljünk. Aztán benned hogy érlelődött meg, hogy a tanári hivatást kicsit félretetted, és kezdtél egy másikat?
Hát idő kellett az érlelődéshez, mert néhány hónapja jártam ebbe a közösségbe, és szoktam mondani, hogy ilyen nagyon meseszerűen kaptam én a meghívást, mert én egy álomban kaptam, és annyit álmodtam, hogy egy olyan arc volt, mint a torinói halotti lepel arca, nagyon fény lett, és egy hang ennyit mondott, hogy Gábor, szenteld az életedet egészen nekem. És ahogy felébredtem másnap, akkor ebben benne volt az, hogy igen, igen, engem lehet, hogy erre is meghívtak, bár akkor voltam végzős a tanárképzőn, tehát úgy voltam vele, hogy akkor kipróbálom magam ott, és ha marad ez a hívás, vagy erősödik, akkor igen, mondok rá, hát maradt és erősödött, de azért Isten azért türelmes volt velem, mert innentől kezdve még egy 6,5 év volt, mire tényleg igent tudtam mondani.
Hát egyrészt nem könnyű igent mondani egy ilyen meghívásra, másrészt pedig tényleg ezek egy életre szóló és, ahogy az igében is olvassuk, megbánhatatlan döntések. Kedves hallgatók, ennél a gondolatnál folytatjuk majd a beszélgetést, addig zenét hallgatunk.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Köszöntjük ismét a hallgatókat, dr. Jenei Gábor atyával beszélgetünk. Ott hagytuk abba néhány perccel ezelőtt, hogy az elhívás után 6 évvel megérkezett a döntés is az életedbe, és onnantól hogyan folytatódott.
Hát ugye egy iskolában tanítottam, és volt osztályom, és 8. elballagtak, én is elballagtam velük, és akkor jelentkeztem kispapnak, az érsek atya Veszprémbe küldött tanulni. Ez azért történt így, mert közben én, hát munka meg részben még tanulás mellett már jártam teológiára, tehát levelezőn elvégeztem azért, hogy hittant is taníthassak. Hát itt Veszprémben pedig elfogadták az éveimet. Ez azt jelentette, hogy 5. évben kezdtem a tanulmányaimat, mert 4 évet már tanultam, és nem is adtak új leckekönyvet, hanem a régit folytatták, és hát ugye Pesten végeztem a levelezőt, és ez a Veszprémi, ez ahhoz akkreditált intézmény volt, és azért történt ez így. Ez nyilván azt jelentette, hogy a kispapok között volt jó sok irigyem, akik úgy gondolták, hogy ez nagyon igazságtalan dolog, pedig nem én kértem, meg nem én küzdöttem ezért, hanem én úgy mentem be, hogy lehet, hogy ez 6 év lesz, lehet, hogy 3 év lesz, lehet, hogy több vagy kevesebb, és egy hét után közölték a tanulmányi osztályon, hogy így döntöttek, tehát ez így alakult, és miután hiányzó vizsgáimat letettem ez alatt az 1 év alatt, 6. évre már nem küldött vissza az érsek, hanem kitett plébániára, azt mondta, hogy akkor ott egy gyakorlat az jót tesz nekem, és akkor küldött el egyházjogra tanulni.
Hát bennem valahogy az élt, hogy te ezt később tanultad, de hát akkor ez most így egy jó információ, hogy közvetlenül így zsinórba jöttek egymás után a tanulmányok. Nem tudom, hogy releváns-e az a kérdés, hogy hogy élted meg te személyesen azt, hogy ezek a kispapi évek ez neked valahogy kimaradtak?
Én jól éreztem magam a szemináriumban, tehát nekem nem volt gondom ezzel, hogy napirend, engedelmesség, rendszeresség, hiszen a munkahelyeimen ugyanezekkel szembesültem, tehát ezekbe tanultam bele. Felelősség és feladat kevesebb volt, mint a munkavilágában, és hát örültem, hogy ott lehettem, és hát tisztában voltam vele, hogy nyilván ide is emberek járnak, akiknek van bizonyos érzésük, vagy ellenérzésük adott esetben, és hát nyilván ők nem látták azt a 4 évet, amit én már végig tanultam, és úgy gondolták, hogy ez egy nagy igazságtalanság, hogy én ilyen felsőbb évfolyamon kezdem el a tanulmányaimat.
Én nem tartom igazságtalannak egyáltalán. Szívesen hallgatnék egy pár gondolatot arról is, atya, hogy ez az egyházjog vagy kánonjog, ez mit is takar? Gondolom, hogy a hallgatók közül se tudja pontosan mindenki.
Hát ugye, mint minden szervezetnek, az egyháznak is vannak törvényei, van törvénykönyve, és hát tulajdonképpen ennek a tanulmányozás ebben való elmélyülést jelenti, és van az egyházmegyénknek bírósága is, és hát ezért küldtek el tanulni, hogy akkor majd a bíróság tagja lehessek, és akkor ott dolgozhassak és munkálkodhassak. És egyébként akkor az első helyemre Lajos Mizsére küldtek, mert onnan könnyű volt Budapestre feljárni, meg aki ott volt plébános, ő is már benne volt a bíróságban, és akkor, ha volt valami kérdésem, akkor tudott segíteni.
Kedves hallgatók, ismét zenét hallgatunk, ezt követően folytatjuk majd a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, nagyon örülünk annak, hogy minket hallgatnak. Dr. Jenei Gábor atyával beszélgetünk már jó néhány perce. Eléggé ugrálunk itt az életvonalatba. Most egy pillanatra visszaugranánk, vagy ha nem is pillanatra, néhány percre ahhoz a naphoz, amikor pappá szenteltek. Az hiszem egy maradandó és velejthetetlen emlék a te életedben is.
Kétségtelenül így van. Én már akkor 2 éve Lajos Mizsén voltam. Hát úgy hívják ezt, hogy száraz káplán, tehát aki még nincs felszentelve. Nagyon jó gyakorlat volt ott lenni, találkozni az emberekkel, közösségi életben részt venni, és hát közben ugye haladtak a jogi tanulmányaim is, és így jött el 2003. júniusa, amikor Kalocsán pappá szenteltek. Mindenképpen emlékezetes nap volt, 2 voltunk, akiket szenteltek, egy nálam jóval idősebb jelölt volt, meg én, és őneki tudtuk, hogy nem sok vendége lesz, mert másik egyházmegyéből jött át, és amikor bevonultunk a székesegyházba, akkor teljesen csordultig teli volt. Ahogy ugye megfordultunk és láttuk az embereket, akkor bennem úgy önkéntelenül ez szakadt fel, hogy te jó ég, ennek a kétharmada Lajos Mizsei. Tehát nagyon sokan eljöttek buszokkal, autókkal, szerettek volna ott lenni, és nagyon szép ünnep volt. Én azt választottam szentelési igének, ami nagyon közismert, a János 3.16-ot, mert úgy szerette Isten a világot, hogy mindaz, aki hisz benne, az el ne vesz, hanem örökké éljem. Tehát ez a Biblia szívein úgy szoktam mondani, így a megváltó küldésének és a benne való hitnek az igéje, és hát utána pedig másnap jött az első szentmise Tázláron, szülőfalomban, ott is teljesen teli volt a templom, és hát én csak egy valamihez ragaszkodtam, hogy az olvasmány az a Sámuel története legyen, ő is álmába kapta a hivatását, és akkor ez engem arra idézett, vagy arra emlékeztetett, hogy én is álomban kaptam a hivatásomat.
Egy kérdésem lenne még, hogy ezt az egyházjogot, ezt itt Magyarországon tanultad, vagy ezt külföldön valahol?
Ezt Magyarországon, mert amikor már én tanultam, itt már volt kánonjogi intézet, ez a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogtudományi karának egy intézete, legyen posztgraduális képzés, tehát ide diplomával lehet menni, és hát 2003 őszén volt a záróvizsgám, de nem volt nyelvvizsgám, úgyhogy azt még utána letettem, és utána mentem a doktori iskolába, és akkor 2010-ben avattak doktorra.
Még egy kérdés talán belefér ebbe a blogba. Lajos Mizséről hova vezetett az utad?
Lajos Mizsén még a szentelés után 2 évig voltam. Ezt nálunk azt szokták mondani, hogy ez az első hely, ez olyan akkor jó, ugye, mint az első szerelem. Ez nálam így volt, tehát egy nagyon buzgó, aktív egyházközség volt, sok-sok tennivalóval, sok-sok örömmel, és hát tényleg nagyon-nagyon jó volt ott lenni, és utána pedig Kalocsára kerültem, ahol 5 évig szolgáltam.
Kedves hallgatók, szívesen hallanánk a kalocsai évekről is, de most ismét zenét hallgatunk, és utána fog ez majd megtörténni.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Kedves hallgatóink, dr. Jenei Gábor atyával beszélgetünk. Most éppen a kalocsai éveknél tartunk. Ez a magyar katolikusság szempontjából, vagy életében, történelmében azért egy meghatározó település. De meghallgatunk ezzel kapcsolatban is téged.
Így van. Egy ilyen, úgy szoktam mondani, hogy egy városiasabb város, mint Lajos Mizse volt, nagyobb is, meg iskolaváros. Ott 2 évig voltam a székesegyházban káplán, majd 3 évet a kalocsai iskola nővérek templomában szolgáltam, és hát ott az iskolában voltam iskola lelkész, tehát így a gyermekekkel, ifjúsággal foglalkoztam, és hát 2010-ben kerültem Kecskemétre, ami hát nagy kihívás volt, mert az egyházmegyénk legnagyobb plébániája, és elég sok épülettel, intézménnyel, és szoktam mondani gonddal, bajjal, de ott is nagyon sok öröm volt, örömteli dolog, felújítások például, vagy közösségek alapítása, vagy új dolgok elindítása. Például szerveztünk 2 évente városmissziót város főterén, ami mindig egy nagy összefogásból jött létre, és ott mindig megmutathatták magukat a közösségek, meg sok szép program volt a koncertektől kezdve, a flashmobon keresztül sok-sok minden, úgyhogy nagyon-nagyon emlékezetesek voltak, és akkor 7 év kecskeméti szolgálat után 2017-ben kerültem Solt-Vadkertre.
Az évek úgy kicsit rövidnek tűnnek a kívülálló számára. Javíts ki, ha nem jól gondolom ezt a dolgot, de amikor érsek agy a döntést hoz, az biztos egy megfontolt és jól értelmezhető döntés veled vagy veletek kapcsolatban, de hogyan éled meg te, amikor nyakig benne vagy egy lelkipásztori munkában, az előbb említett tevékenységek sokaságában, és aztán annak vége kell, hogy szakadjon, és újat kell kezdeni.
Szoktam erre mondani, hogy én ilyen szempontból szerencsés vagy áldott vagyok, 3 szempontból is. Egyrészt könnyen megszokom az újat, tehát nem félek ettől, másrészt pedig el is tudok engedni, tehát ez is egy nagyon szerencsés tulajdonság, vagy jól jön ilyenkor, amikor az embert elhelyezik. És a harmadik az a szoktán a legnagyobb áldás, hogy nekem a költözködés mindig a legmegfelelőbb időpontba jött. Tehát ez eddig tényleg úgy volt, hogy sose volt fájdalmas, sose éreztem úgy, hogy túl korán vagy túl későn, hanem tényleg a legmegfelelőbb időpontban érkezett. Kecskeméten is, bár volt sok-sok örömöm, sok-sok jó dolog, de úgy az utolsó évenben éreztem, hogy most már ugye elfáradtam, és lehet, hogy jó lenne egy váltás, egy másik hely, és hát úgy rajtam is beteljesült az az ige, hogy ugye ki se kell mondani sokszor a kéréseinket, vágyainkat, és az Úr ránk figyel és teljesíti.
Soltvat kerten mi fogadott, így a gyülekezet vagy az egyház község szempontjából nézve?
Soltvat kerten nagy örömmel fogadtak, és hát én is örömmel mentem, tehát ez egy nagyon szerencsés együttállás volt. Hát egyáltalán nem éreztem úgy magam, hogy jaj, de rossz, hogy most a nagyvárosból el kell jönni egy kisebbe, és itt mindig megfogalmazom, hogy ez a falusi gyökereimből vagy létemből fakadóan közelebb is áll talán hozzá, mint a nagyváros. És hát nagyon, nagyon örültek nekem, nagyon nagy szeretettel fogadtak, és úgy mondhatnám, hogy ma is nagyon jó munkatársaim vannak, akik magukénak érzik a közösséget, templomot, plébániát, és hát nagyon sok mindenben segítenek, nagyon segítőkészek.
Hogy tudod itt a terveidet megvalósítani? Most elsősorban azokra a tervekre gondolok, amelyek az egyház a gyülekezet építésével, buzdításával, vagy lelki gondozásával kapcsolatos.
Igen, hát nyilvánvalóan nekem egy alapelvem az, hogy amit Pál apostol mondja, hogy mindenkinek mindene lettem, tehát hogy nyitottan fogadjak idős, vagy fiatalt, vagy bárkit, és ez nagyon tetszik az embereknek, hogy megszólítható vagyok, szívesen meghallgatom őket, szívesen beszélgetek velük, és igen, több közösség is alakult, mióta itt vagyok, ezeknek nagyon-nagyon örülök, és hát annak, hogy elég sok hittanosunk is van, tehát úgy látom, hogy bár még sok-sok tennivaló van, meg mindig szoktam mondani, hogy ez ilyen magvetés, ami sosem ér véget, de jó úton haladunk, és nem hiszem, hogy szégyenkezni kellene az eredmények miatt.
Az előbb gyorsan így a fejembe számoltam. Kecskeméten 7 évet voltál, Soltvatkerten is közeledsz a 7 évhez. Nincs benned egy kis öntartás azzal kapcsolatban, lehet, hogy megint menni kell valahová?
Nyilván az emberben megfordul ez a gondolat rendszeresen, de egyrészt, ha az ember nyitott rá, akkor sosem éri váratlanul, másrészt pedig úgy gondolom, hogy ezt majd az Úr eldönti, hogy itt meddig lesz rám szükség, meddig kell, hogy itt legyek. Többek közt az is egy nagy eredményünk volt, hogy az utóbbi években kívül belül teljesen felújítottuk a templomot. Sok minden megújult, még azon kívül is, tehát ilyen kisebb, apróbb, nagyobb felújítások, elmaradt dolgok befejeződtek, és vannak még bőven terveink ezen a téren is, úgyhogy így, ha ezekre gondolok, akkor az, hogy reményteli vagyok, hogy hát, ha sikerül majd nekem itt maradni, és ezeket Isten dicsőségére megtenni, de afelé is nyitott vagyok, hogy Dávid sem építette föl a templomot, hanem Salamon építette fel, ha az Isten akarata ez, akkor én igen tudok rá mondani, és el fogom fogadni az újabb érseki terveket, ha lesznek.
Kedves atya, én pedig mindenhez kívánok neked nagyon sok erőt meg áldást a Jóisten részéről, és nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy tudtunk egymással beszélgetni, egyrészt rólad, másrészt pedig a hitedről, meg arról a munkáról, amit a Jóisten kegyelméből tudsz végezni. Hallgatóktól pedig azzal búcsúzom el, hogy fogadják szeretettel ezt a beszélgetést is, és épüljenek, mint abból, amit hallhatnak. További szép napot és jó rádióhallgatást kívánunk mindenkinek, viszont hallásra.
Köszönöm szépen én is a meghívást, és én is szép napot, Isten áldását kívánom kedves mindannyiukra.
Köszönjük szépen!